A városmajori Jézus szíve plébánián ilyen hónapról hónapra minden első pénteken szentmisét tartanak a magyar családokért. Ezzel egybekötve lelki előadásokat is hallhatnak az egybegyűjt hívek, amiket a Mária Rádió is közvetít utólag. Következő műsorunkban a májusi alkalom előadását hallhatják, melyet Lőv Gergely káplán atya tartott. A lelki beszéd címe Szűz Mária, a betegek gyógyítója.
Tehát Szűz Mária, mint a betegek gyógyítója. És az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy a Szűz Mária nem a betegek gyógyítója. Most meg höppenünk. Nyilván persze szólíthatjuk így, de közben tudjuk, hogy ki igazából a betegek gyógyítója. Ugye a Szentírásban egyetlen egy helyet sem találunk, ahol arról olvashatnánk, hogy a szűzanya gyógyít. Viszont számos olyan helyet találunk, ahol arról van szó, hogy Jézus gyógyít. És természetesen, hogy amikor arra gondolunk, hogy a szűzanya segítségét kérjük betegségekkel kapcsolatban, akkor mindig arra gondolunk, hogy igazából Jézust szeretnénk, hogy segítsen, az Istent szeretnénk, hogy segítsen. Ő az, aki tud gyógyítani, de valamiért ezt mégis a szűzanyán keresztül tudjuk, és érdemes is tenni. És ez az egész témakör, ez fölvet 5 darab kérdést, és ezekről szeretnék beszélni, hogy először is, hogy mit jelent a betegség? Aztán, hogy mit jelent a gyógyulás? Mit jelent imádkozni a betegek gyógyulásáért? És hogy mit jelent közben járni? Ez lehet, hogy csak 4 kérdés, de ezekről szeretnék beszélni, és nyilván, hogy érdemes tisztázni ezeket az alapfogalmakat. És hogy mit jelent a betegség? A katekizmus 1500. pontjában ezt olvassuk. A betegség és a fájdalom az emberi életnek mindig a legsúlyosabb problémái közé tartozott. A betegségben az ember megtapasztalja tehetetlenségét, korlátait, végességét. Minden betegség megsejteti velünk a halált. És tényleg értjük, hogy amikor szenvedünk, és lehet ez nagyon súlyos betegség, de egyébként lehet egyszerűen csak egy nátha, hogy fáj a torkom, hogy nem kapok levegőt az orromon, vagy amikor ilyen lázas beteg az ember, és úgy tényleg semmihez nincs ereje, semmihez nincs kedve, akkor nagyon könnyen megértjük azt, hogy igen, hát nem vagyok egy szupermen. Hogy igen, hogy nem vagyok mindenható, és nem tudok mindig mindent megcsinálni, és azért valahol eszembe jut az is, hogy nem élek örökké. Hogy ennek a földi életemnek lesz egyszer egy vége. És ilyen szempontból a betegség önmagában rossz és önmagában nehéz, de rámutat az ember életünknek még mélyebb, még súlyosabb kérdéseire. És éppen ezért úgy folytatja a katekizmus, hogy a betegség az szorongáshoz, önmagába zárkózáshoz, néha kétségbeeséshez és az Isten elleni lázadáshoz vezethet. És itt fölsejlik a betegségnek egy még mélyebb vonulata, hogy ugye mi a legnagyobb betegség igazán? Hát nyilván nem az egyszerű nátha, de még csak nem is a lábtörés, vagy a, nem tudom, a rák, hanem persze, hogy a bűn. Hogy az a legveszélyesebb és legsúlyosabb betegség, amikor elszakadunk az Istentől, amikor elszakadunk az életnek a forrásától, és nincsen reményünk, és nincs értelme tulajdonképpen az egész életünknek. De azt is hozzáteszi a katekizmus, hogy a betegség ugyanakkor éretté is teheti a szemét. Érettebbé, és segítheti, hogy fölismerje élete lényegtelen dolgait, és afelé forduljon, ami lényeges. A betegség nagyon gyakran indítja el az istenkeresést, a visszatérést ő hozzá. És hogy itt fedezhetjük föl, hogy a betegség persze rossz, és nem kívánjuk senkinek, hogy beteg legyen, vagy nem. Ugye itt a betegség gyakran indítja el az istenkeresést, szeretnénk, hogy az emberek keressék az Istent, hát akkor a legjobb missziós módszer micsoda? Hát menjünk el, és akkor fertőzzük meg az embereket valamilyen betegséggel. Nem, hogy adná magát a logikus következtetés. Persze, hogy nem. Tehát, hogy a betegség az rossz, és mégis, hogyha belekerülünk, akkor az Isten titokzatos módján fel tudja ébreszteni bennünk a vágyat, hogy haladjunk az Isten felé, és hogy keressük őt. Mert hogy amikor egészségesek vagyunk, amikor tudunk járni, amikor minden rendben van, akkor mennyiszer elfelejtjük pont azt, amit a Szentmise elején mindig megvallunk, hogy szükségünk van az Istenre. Szükségünk van Krisztus irgalmára, és hogy nem vagyunk elegek önmagunknak. És a betegség bár rossz dolog, de ebben nagyon segíthet, hogy felismerjem, hogy mennyire szükségem van az Istenre. És akkor mit jelent a gyógyulás? Ugye, hogy tényleg olvassuk sokszor az evangéliumban, hogy Jézus gyógyít. És a mai evangéliumban is ezt halljuk, hogy nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. És tényleg sokszor olvassuk az evangéliumokban, hogy oda visznek minden beteget Jézushoz, és Jézus mindenkit meggyógyít. Aki csak érinti ugye a ruhája szegélyét, az már meggyógyul. És ugyanakkor mégis látjuk, hogy azért nem mindenkit gyógyít meg Jézus. Ha csak arra gondolunk, hogy eljön a földre, de hát nem járja be az egész világot, nem ül föl a, nem tudom, Heaven 7-es magánrepülőjére, és akkor repül el, nem tudom, Ugandába, és akkor gyógyítja meg ott is az embereket, hanem ott Izraelben működik, ugye a Szentföldön, ami a Dunántúlnak megfelelő méretű terület, és hogy még ott sem megy el azért mindenkihez. Tehát, hogy Jézus gyógyít, de mégsem gyógyít meg mindenkit. És a mai napig tapasztaljuk ezt, meg az egyház hirdeti, és rengeteg tanúságtétel van róla, hogy Jézus a mai napig gyógyít, de ugyanakkor nem mindenkit. És ez egy nagy kérdés, hogy akkor ez most mitől függ, és hogy miért nem gyógyít meg Jézus mindenkit. És pont János evangéliuma nagyon segít nekünk ebben, mert ő nem csak egyszerűen csodának nevez Jézusnak a gyógyításait, hanem azt mondja, hogy ez egy csoda jel. Ugye a görögben, itt az eredeti szövegben az szerepel, hogy szémeljon, ami csoda jelet is jelenthet, de egyszerűen csak jelenthet egy jelet. Nem mint egy jel, hogy mint én a WC arra fele van, vagy egy jel, hogy egyirányú utca, vagy... Tehát vannak ilyen jelek az életünkben is, hogy önmagában is van valami értéke, de hogy mutat valami magánál nagyobbra. És Jézusnak a csodái is ilyenek, hogy persze, hogy szereti ezeket az embereket, és persze, hogy ott van mondjuk az a 38 éve béna ember, és akkor Jézus megrendül, és szeretné, hogy ő tudjon járni, és az élete megújuljon. De hogy ezek az emberek, miután meggyógyulnak Jézus csodái hatására, utána nyilván újra megbetegszenek, vagy Lázár, aki az egyik legnagyobb jele Jézusnak, hogy feltámasztja őt negyednapos halottat, hát egyszer újra meghal. És hogy Jézus pedig nem csak így toldozgatni, foldozgatni akarja az életünket, hanem teljesen meg akar gyógyítani. És ezek a gyógyítása Jézusnak, ezek jelek egy nagyobb valóság felé. Hogy ott van a feltámadás. Hogy ott van az a hitünknek az a titka, hogy az Isten képes teljesen megújítani az életünket, és adni nekünk egy egészen új testet, egy egészen új valóságot. És ugye szoktuk ezt mondani egymásnak, hogyha betegek vagyunk, hogy halvány árnyéka vagy a régi önmagadnak. Nem, hogy ránézek valakire, tényleg ilyen karikásak a szemei, le van soványodva, el van sápadva, és tényleg úgy sokszor akár meg se ismerjük, hogy te vagy-e az. És hogy az az érdekes, hogy ugyanezt mondhatjuk a feltámadt testünkkel kapcsolatban is, hogy halvány árnyéka vagy a leendőbeli önmagadnak. Hogy ugye kérdezhetjük, hogy a feltámadt testünk, az hasonlít-e a mostani testünkre? Hát azt mondhatjuk, hogy nem, hanem a mostani testünk hasonlít a feltámadt testünkre. Hogy a feltámadt testünk az sokkal inkább mi vagyunk. Az a megdicsőült valónk, amiben megvalósul az Isten álma velünk kapcsolatban. És hogy arra törekedhetünk egész életünkben, hogy már most ez a feltámadt testünknek a dicsősége az a mostani testünkön átragyogjon. És hogy persze, hogy imádkozunk betegek gyógyulásáért, de jó, hogy ott lebeg a szemünk előtt, hogy van egy még nagyobb távlat. Hogy a végső célunk az mégsem az, hogy itt a Földön állandóan meggyógyuljunk, és 100%-os, nem tudom, egészségi rátánk legyen, vagy nem tudom, ez mi a ugye most a mobilon is van már ilyen, hogy egészség, nem tudom, ikon, és nem tudom, hogy az miket mér, de hogy ott jól teljesítsünk, hanem azt szeretnénk, hogy egyszer majd tényleg feltámadjunk, és egyszer majd eljussunk abba az állapotba, ahol már nincs betegség. És ugye így jutunk el a harmadik kérdéshez, hogy mit jelent tulajdonképpen imádkozni a betegek gyógyulásáért? Hogy mit is kérhetek én az Istentől? És persze, hogy fontos első pontban, hogy szabad, lehet és kell imádkozni a betegek gyógyulásáért. Hogy egyszer sem halljuk az evangéliumban, hogy valaki kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg, és Jézus megsértődött, és sírva elszaladt. Hogy lehet tőle ilyet kérni? Hát az lehet, hogy esetleg nem úgy teljesítette a kérést, ahogy az illető gondolta. Vagy ugye megbontják a tetőt, leeresztik ezt a szerencsétlen béna embert a társai, alapból ugye mindenki megbotránkozik, hogy mi ez a nagy rebellió, és akkor Jézus azt mondja, hogy a bűneid megbocsájtattak. És lehet, hogy először egy kicsit csalódott az illető, hogy hát ő valami többet várt, nem, hogy mondjuk a lábait érezze legalább, vagy valami. És persze aztán meg is gyógyítja, de hogy valahogy a legfontosabb, tehát hogy kérhetek őszintén Jézustól, de hogy érdekel-e, hogy ő egyébként mit szeretne adni. Hogy akarok-e úgy kérni, hogy Uram, itt van ez az ember, én nagyon szeretem, látom, hogy szenved, és hogy kérlek, mutasd meg, hogy te hogy látod az ő szenvedését, hogy te hogy érzel együtt vele, és hogy te mit akarsz neki most adni ezen keresztül. És hogy add, hogy ehhez tudjak én kapcsolódni. És nyilván, tehát hogy mindig kérhetjük, és persze fiatal életeknél sokkal inkább ott van bennünk, hogy hát gyógyuljon meg, amikor nem tudom, van valaki már elmúlt 90 vagy nem tudom 100 éves, akkor furcsa, hogy nem tudom azért imádkozni, hogy nem tudom, ő még sokat szaladgáljon, vagy persze vannak egész idős, nagyon egészséges emberek, és Isten éltesse őket, de hogy jó, ha azt tudom keresni, hogy mi az Istennek tényleg az akarata. És ott van például Chiara Luce Badanónak a példája, aki számomra nagyon megérintő az ő élete, hogy tényleg ott van egy 17 éves lány, aki sugárzik az élettől, és tényleg nem tudom, szeret teniszezni, úszni, és egy csodaszép lány, és misszionárius akar egyébként lenni, elmenni a világra és hirdetni az evangéliumot, és csontrákos lesz. És hogy egyrészt ez a betegség nyilván megnehezíti az életét, de másrészt meg ágyhoz köti. És nem, hogy a, nem tudom, Fülöp-szigetekre vagy Afrikába nem tud eljutni, de hát a szomszéd szobába nem tud átmenni, hanem ott kell ülnie, feküdni az ágyban, és hát rettenetes kínokat áll ki. És 17 éves korában diagnosztizálják ezt nála, és néhány héttel a 19 éves születésnapja előtt meg is hal. És akkor itt fölmerül a kérdés, hogy ennek mi értelme van. Ráadásul 1990. október 7-én szólította magához az Úristen, hajnali 4-kor, éppen a Rózsafüzér királynéja emléknapján. Ugye, és hogy nem egy kicsit olyan, mint hogyha ilyen cinikus lenne a szűzanya, hogy ennyire nem segít, hogy ott van az ő ünnepe, és pont akkor veszíti el Chiara az ő életét. És azért jó hozzátenni, hogy Chiara ő maga, ő hogyan élte meg ezt az egész helyzetet. És azt mesélik róla, hogy 9 évesen vett először ilyen fokolára mozgalmas találkozón részt, és utána 3 évvel később, 12 évesen írta az első levelét Chiara Lubicknak, a fokolára mozgalom alapítójának. És még utána sok levelet írt, és az egyikben így fogalmaz: felfedeztem, hogy az elhagyott Jézus az Istennel való egység kulcsa. És azt szeretném, hogy ő legyen az első jegyesem az életben, szeretnék felkészülni arra, amikor eljön. Őt választom mindenek előtt. És hogy nem egészen 7 évvel később Jézus eljött érte. Eljött Chiara Luce Badanóért, és ő felkészülten várta. És olyannyira felkészülten várta, hogy tehát nem arról volt szó, hogy mások imádkoztak érte, mert akkor volt a hitük, és meggyógyult, hanem ő neki saját magának akkora volt a hite, hogy akik jöttek hozzá vigasztalni, ők találtak vigaszt az ő beteg ágyánál. És akik jöttek hozzá, hogy erősítsék benne a hitet, ő bennük ébredt sokkal nagyobb hit, amire nem is gondoltak volna, mert látták ezt a kislányt, és látták az ő helytállását. És nem csak a barátai, nem csak a családtagjai, hanem tényleg papok, püspökök is mentek oda az ágyához, mert annyira átsugárzott rajta valami. És hogy föltetjük a kérdést, hogy az Isten nem akarta meggyógyítani Kiarát, vagy nem szerette őt, vagy nem elég hittel kérték az ő gyógyulását, akik imádkoztak érte. És hogy persze, hogy mindhárom kérdésre nemet kell válaszolnunk. De hogy a betegekért imádkozni nem csak azért érdemes, mert hogy akkor meggyógyulnak konkrétan fizikailag, hanem ez sokkal inkább valahogy az Istennel való kapcsolatról és az Istenben való bizalomról szól. Hogy végülis a betegekért imádkozni, ahogy Johannes Hartl is írja Tűz a szívemben című könyvében, hogy ez igazából egy bizalom kérdése. Hogy hiszek-e annak az Istennek, akit én kérek? Bízom-e abban az Istenben, akitől én kérek? És hogy persze nagyon megerősítő, amikor imádkozom, és tapasztalom, hogy valami változik, valami történik azzal kapcsolatban, amiért én imádkoztam. De hogyha tényleg elkezdek imádkozni, akkor ez nagyon kevés motiváció lenne, hogy csak abból merítsem az én imádságra való motivációmat, hogy amiért imádkozom, az rögtön valósuljon is meg. Szóval, hogy az Isten ott van, az Isten működik, de néha valahogy mélyebb módon és nagyobb módon, amit csak később, hosszú távon veszek észre. És lehet, hogy van olyan imádság, aminek majd csak az örökké valóságban látom meg a hatását. De hogy ezzel együtt is érdemes, jó és hát nagyon üdvös imádkozni. És az utolsó kérdés, hogy mit jelent végül is közben járni? Hogy imádkozunk a betegekért, de mit jelent az, hogy valaki közben jár az Istennél? És azt mondhatjuk nagyon leegyszerűsítve, vagy röviden megfogalmazva, hogy a közbenjárás az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy engedem, hogy az Isten akarata megvalósuljon általam. Megvalósuljon az én életemben, és általam megvalósuljon a világban is körülöttem. És hogy Jézus maga mondja számtalanszor, hogy kérjük az Istent. Ugye kérjetek és kaptok, kérjétek a mennyei atyát, eddig semmit sem kértetek. Bármit kértek a nevemben, megadja nektek. És hogy Jézus ezt számtalanszor hangsúlyozza, hogy érdemes kérni az Istent. És hogy valahogy az Istennek is ez a vágya, hogy minthogyha az Isten akarna cselekedni, de nem akarná ezt nélkülünk tenni. És hogy akár egy gyógyulást, akár egy életnek a megfordulását, abba belekalkulálja mi szabad akaratunkat. Hogy ő nem akarja helyettünk, meg nélkülünk szebbé tenni ezt a világot, hanem be akar minket ebbe vonni. És lehet, hogy egy az egyben nem tudom észrevenni, hogy most imádkozom, és akkor hány ember gyógyult meg a hatására, de az biztos, hogyha egy közösség elkezd imádkozni, akkor megtapasztaljuk, hogy gyógyulások is történnek. És ugye Jézus azt mondja, hogy azt akarom, hogy életük legyen, és bőségben legyen. És hogy azáltal dicsőül meg mennyei atyám bennetek, ha tanítványaim lesztek, és sok termést hoztok. És hát végül is azt mondhatjuk, hogy Jézusnak a legnagyobb tanítványa, a legdicsőségesebb tanítványa, az mégiscsak a szűzanya volt. És hogy benne dicsőül meg legjobban az Isten, ezáltal és azáltal, hogy ő hoz a legtöbb termést. És lehet, hogy földi életében ő nem tett úgy csodákat, vagy nem gyógyított embereket, és mégis a történelem folyamán számtalanszor ott van Lourdes, ott van Fatima, de ott van Mátra Verebély Szentkút, vagy akár itt Mária Remete is, hogy vannak ilyen kegyelmi helyek, ahol kérjük a szűzanyát, és tényleg csodák történnek. És hogy miért? Azért, mert ő, aki leginkább képes volt engedni az Istennek, hogy az ő akaratát megvalósítsa benne és általa. És ez a lelkület, ez az Istennek való önátadottság, ez egyszerűen gyógyít. És gyógyít fizikai szinten, de sokkal inkább, még inkább lelki szinten, ami ugye a bűnt és az Istentől való elszakadottságot érinti. Hogy a szűzanya közbenjárását, ha kérjük, akkor ő tud magához kapcsolni minket, és magán keresztül Jézushoz, hogy mi is tényleg a bűnből, az Istentől való elfordulástól, a félelemből, a reménytelenségből visszatérhessünk a bizalomba. És hogy azt mondhatjuk végül is, hogy a szűzanya azért a betegek gyógyítója, mert engedte, hogy az Isten őt teljesen meggyógyítsa a legnagyobb betegségből, a bűnből. És hogy amiatt, hogy az Istenhez kapcsolódott, ő ettől teljesen mentes maradt. És kérjük bátran az ő közbenjárását, különösen most májusban, akár a Szent Mise után lesz Lorettói Litánia, ezt is felajánlhatjuk és kérhetjük az ő közbenjárását betegekért. És miközben őt kérjük, merjünk mi is közbenjárókká válni. És ne féljünk attól, hogyha nincs látványos fizikai változás mondjuk az imáink hatására. Mert a szűzanya akkor is ott van, Jézus akkor is ott van, akkor is szeret, és akkor is gyógyít. Csak lehet, hogy éppen egy mélyebb szinten. Amen.
A városmajori Jézus szíve plébánián hónapról hónapra minden első pénteken szentmisét tartanak a magyar családokért. Ezzel egybekötve lelki előadásokat is hallhatnak az egybegyújt hívek, amiket a Mária Rádió is közvetít utólag. Elhangzott műsorunkban a májusi alkalom előadását hallották, melyet Lőv Gergely káplánatya tartott. A lelki beszéd címe Szűz Mária, a betegek gyógyítója.